Elindult az új tanév, ezzel egy időben kinyitottak az óvodai iskolai menzák is, azaz a közétkeztetés egyik nagy szegmense vált ismét aktívvá. Arra gondoltam, hogy Zoltai Annát mindenképpen elhívom a stúdióba, hogy beszéljük át kicsit a 2023-as helyzetet. Köszönöm, Anna, hogy itt van.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Zoltai Anna a közszöv elnöke, én ki nem mondom, hogy mi az a közszöv, mert úgyis bele fogok bukni, szóval mi az a közszöv?
Ez a közétkeztetők élelmezésvezetők országos szövetsége, és ennek a szövetségnek, szakmai szövetségnek vagyok az elnöke.
Anna, amikor még kint beszélgettünk a folyosón, akkor azt mondta nekem, hogy Sándor, magával az a baj, hogy maga is, mint nagyon sokan, a fazéknál vannak már, de hát nem a fazéknál kezdődik a dolog.
Pontosabban a menza iránti megfogalmazott, vagy a menza kritikák, a megfogalmazott menza kritikák mindegyike a fazék körül forog, én ezt szoktam mondani, holott az, hogy a menza mennyire elfogadott, vagy mennyire nem megfelelő, nagyon sok összetevőből áll össze. Én azt látom, hogy a fazék körül az utóbbi időben nagyon nagy rend van már, alakul, részben a felkészültségnek, a technológia fejlődésnek köszönhetően, részben meg azért szabályozás is, sokszor azt szoktam mondani, hogy túlszabályozás is van ezen a területen, de hogy mégis nincs fogyasztási kedve a menzákon, illetve nem kerül elfogyasztásra nagyon sok étel, majd erről még beszéljünk, ennek nagyon-nagyon sok összetevője és oka van. Ilyen például a zsúfolt étkezdék kérdése, a nem megfelelő bútorzat, a gyerekek életkorának nem megfelelő bútorzat, vagy ilyen például az ételek sótartalma, ami miatt nem fogyasztják el, és ami legfontosabb, és vonatkozóan nekünk volt felmérésünk, hogy nagyon rövid az étkezésre fordítható idő. Átlagban 15 perc, vagy annál kevesebb.
Az tényleg brutálisan rövid idő.
Igen, igen.
Említette a sófogyasztást, ez a legmarkánsabb különbség mondjuk a közétkeztetés és a normál étkeztetés között, hogy itt nagyon-nagyon karakteresen és kategorikusan le van szűkítve a só mennyisége.
Hát nagyon nagy probléma, de probléma még a kalcium tartalomra vonatkozó kötelezés is, hiszen a kalcium bevitel miatt nagyon komoly tejtermék mennyiséget kellene elfogyasztani a közétkeztetésben, amit egyre jobban elutasítanak. De valóban visszatérve a só kérdésre, most már tavaly szeptembertől olyan határérték van hatályban, ami szinte tarthatatlan, mert az egyéb élelmiszerek, mint a tejtermékek, sajtok, vagy péksütemények már eleve olyan sótartalommal jönnek a rendszerbe, hogy a közétkeztető, ha egy gram sót se tesz hozzá az ételhez, amikor főz, akkor se tudja tartani. Tehát ebben az élelmiszer környezetben ezt a só határértéket lehetetlenség jól kezelni.
Hát igen, és ugye az a probléma, hogy a gyerekek, amikor kiszakadnak a családi közegből, ahol egyébként mondjuk sósan főz az anyuka vagy a nagymama, akkor szembesül egy olyan étellel a menzán, amelyik már korántsem annyira ízletes számára. És ezen nem lehet változtatni? Hát bizonyára megvannak az... Igen?
Mi ezt nagyon sokszor elmondtuk, leírtuk, hogy ez a rendelet, ami 2014-ben jelent meg, és utána is több körön módosították, több ponton ráncfelvarrásra jogosult már, vagy megérett a ráncfelvarrásra, hiszen nagyon sok olyan részlete van, amelyik nem jól kezelhető, nem jól tartható, és ez egy csapdahelyzet, hiszen a közétkeztető, pláne aki szolgáltató közétkeztető, szeretne a vásárlói vagy a fogyasztói igényei szerint szolgáltatni, de ő csapdában van, mert ő rendelet szerint szolgáltat. A rendelet, ez szerintem egy kicsit, egyébként sok jó haszna van ennek a rendeletnek, hiszen elkezdett mindenki helyes táplálkozás irányába gondolkodni, és a közétkeztetésben dolgozók is, és sok reform történt. De például a szlovákok, mi kint voltunk májusban, vagy áprilisban az elnökséggel a szlovákoknál megnézni, hogy ők hogy kezelik ezt a kérdést. Náluk is nagyon nagy probléma, meg más európai országban is nagy probléma a közétkeztetés elfogadottsága, vagy elutasítása, meg a pazarlás. De a szlovákok nem rendelettel szabályozták a tápanyagbevitelt, hanem egy több ezer ételreceptet tartalmazó receptkönyvet adtak ki, amiről azt mondják, ha te közétkeztető e szerint főzöl, akkor megfelelsz ennek a szabálynak. Hiszen a rendelettel, amit mi 2014-ben jelent meg, kapott minden közétkeztető egy iránymutatást a beltartalomra, de azt, hogy ő hogy készítse el, milyen receptúra, milyen összetevők alapján, milyen technológiával, milyen gépekkel, azt mindenki maga próbálta magának kitalálni.
És akkor lesz majd itthon is egy ilyen ajánló receptes
Hát ezt én
könyv?
Nem tudom, nagyon jó lenne egy ilyen, nem tudom, hát ez nyilván hatósági kérdés. A Közétkeztetők Szövetsége próbálkozik mindenféle támpontot, segítséget adni receptötletekkel. Ezért is tartjuk minden két évben, vagy minden két éves ciklusban, biztos, hogy emlékszik Sándor, a közétkeztetési szakácsversenyünket is, ami a 2023-24-es szakácsversenynek például most október vége lesznek az elődöntői, és majd jövő márciusban Kína Szirán lesz 3 napon keresztül a döntő, és annyit változtatunk döntő szervezésben, hogy meg lehet kóstolni az ételeket, és lehet rá majd pontozni.
Igen, ugye erre az elmúlt szira alkalmával is volt lehetőség. Igen. Onnan például valami beszivárgott a közétkeztetésbe?
Hát a felnőtt közétkeztetésbe igen. Hiszen ez a verseny pont a rendeleti korlátok okán csak a felnőtt közétkeztetésre mertük kiírni, de azok a technológiák, azok az új alapanyagok, azok a tálalási formák már megjelennek a felnőtt közétkeztetésben, a vállalati szegmensben, de egyre több közétkeztető cég is próbálkozik. Egyébként nagyon érdekes, hogy, és mindennel összefügg, a fogyasztási kedv nem megfelelősége miatt nagyon komoly a hulladékmennyiség, vagy a pazarlás. Van, aki azt mondja, hogy 28-30%-a a közétkeztetésnek, megfőzött ételnek hulladéká válik. Van, aki azt mondja, hogy akár 40 is. Mindenesetre ez sok, és ezt szerintem nem szabad megengedjük magunknak. Ezért többféle megoldás utat nézegetünk és keresgetjük, és a mi szövetségünk például nagyon jó tapasztalatokat talált több étkeztetőnél, akik megpróbálják a tálalási formát megváltoztatni, és svédasztalos, büféasztalos rendszerben adják ki a gyerekeknek az ételt, ezzel a választás szabadságát adva, és nagyobb kedvet adnak a gyerekeknek. Nagyon-nagyon tetszik.
Hát itt, bocsánat, itt csak az a kérdés, hogy az a személyi állomány, amelyik ezt ki tudja szolgálni, az a rendelkezésére áll mondjuk egy óvodának, vagy egy iskolának.
Az óvodában talán nem, az óvodában helyesen megoldják, asszal körül étkeznek. Az iskolában azonban úgy látszik, hogy nagyon jó hatású. Dabason csináltak, most már 3. évet csinálják, és ami nagyon jó, hogy az eredmények azt mutatják, hogy a hulladék 80%-kal csökkent, és az a fogyasztói korosztály, aki a hagyományos menzarendszerből kimorzsolódik 6-tól fölfelé, az a fogyasztói korosztály megduplázódott a menzán, megjelentek már, mert érdekli őket. Nyilván trendivé kell tenni az éttermet, meg megfelelően élelmiszerbiztonsági szempontból, én tudom, hiszen én élelmiszerbiztonsági szakember vagyok, megfelelő fékeket kell berakni a rendszerbe, de nagyon tetszik nekik.
Egyébként bocsánat, hogy közbe vágtam. Az is segíti egyébként ennek az egésznek a tanulási folyamatát, hogy azért ugye tudjuk, hogy az elmúlt 10-15 év azt is mutatta a magyar turisztika szempontjából, hogy nagyon sokan tudtak szállodákba menni.
Így van.
Ott vannak.
Így van.
És egyébként elmegyünk szállodába, látjuk, hogy a 6-7-8 éves gyerekek önállóan
nagyon
mennek,
önállóan, így
megfogják
van.
A tányért, oda
Igen,
veszik
és
rá.
És van kultúra.
És van kultúrája.
Tehát a kísérletek voltak, és 2 hét alatt még a kicsik, az elsősök is képesek megtanulni, nyilván méretüknek megfelelő méretű kínálópultokat kell kialakítani, nyilván kell személyzeti segítség, nyilván előfordulhat baleset, hogy valami leesik, akkor ott rögtön be kell avatkozni, de nagyon kulturáltak, és különféle ilyen edukáló táblákat készít, ez a Magyarország legnagyobb közétkeztetője csinálja most 10-valahány konyhán, amivel mutatja a gyerekeknek, hogy első körben annyit szedj, amennyit szívesen elfogyasztanál. Abból, amit elfogyasztanál, és érdekes módon még a főzeléket is, én elmentem megnézni, még a főzeléket is kiszedik, és megesszik, üresek a tányérok.
Igen, hát ugye itt az jelent egy nagy problémát, hogy mondjuk bár a menzára, ugye azt szoktak, legalábbis az én koromban be voltak jelentve a gyerekek, tehát pontosan lehetett tudni, hogy holnap utára, vagy a következő hétre hány főre fognak főzni a konyhában.
Most is tudják.
Most is tudják. Itt inkább az adagok azok, amik kérdésesek lehetnek.
De meg lehet tanítani. Ugyanis ilyen edukáló táblákat kitesznek egy mintaadagot. Így néz ki egy nagy adag, nézd meg, képes vagy ezt elfogyasztani, vagy kevesebb kell belőle. Nagyon érdekes például, a gyerekek nem szeretik, ez egy külön pszichológia, nem szeretik, ha a főzeléket és a feltétet közös tányérban kínálják nekik, akkor ő ezt külön szedi. Nagyon sok ilyen összetevés, akkor megeszik külön. Tehát sok-sok ilyen dolog van, és ezt mi most bemutattuk a nyáron egy ilyen tapasztalatcserén belül Dabason, eljött oda 40 élelmezés vezető, nagyon jókedvűen, nagyon hasznos tapasztalatokkal a hátizsákukba mentek haza. Én nagyon bízom benne, hogy sikerül egy kicsit ezt a szelepet megnyitni, és egy új gondolkodás, egy friss látásmód bekerül a menzarendszerbe.
Egy másik tanulmányban azt olvastam, hogy ugye egyre nagyobb a szám azoknak az embereknek, és a gyerekek sem kivételek sajnos, akik ételallergiával bírnak. És egy érdekes számot olvastam, egy érdekes adatot olvastam, hogy azzal, hogy a technológia fejlődik, azzal, hogy ma már minden közétkeztetést szolgáltató cégnek rendelkezésére kell állnia úgy és olyan módon az ételt elkészíteni, hogy az valóban mentes legyen. Így például megnőhet azoknak a száma, akik elkezdik igénybe venni a menzákat.
Ez így igaz, ez a mi cikkünk volt, ami táplálkozás, egészségügyi, dietetikáért felelős alelnökünk Dávid Dobos Zsófival készült egy riport, pont a diéták kapcsán. Nagyjából becslések vannak, de például a Magyarország legnagyobb közétkeztetője azt mondja, hogy nála 5% a fogyasztóknak diétát igényel. Minden a rendeletben előírt diétát ki tudnak szolgálni, és emiatt aztán bejöttek többen a rendszerbe, akik eddig otthon oldották meg, vagy maguk oldották meg az étkezést, ezért úgy tűnik, hogy többen vannak, nem tartom valószínűnek, hogy olyan nagyon többen vannak, de többen vannak benne a rendszerben.
De még gondolom azért még mindig inkább úgy működik ez az egész rendszer, hogyha valakinek valamilyen allergiája van, akkor inkább otthon elkészítik a csomagot?
Ilyen lehetőség is van a rendeletben. Nem, nagyon sokan igénybe veszik a közétkeztetésben, hiszen a közétkeztető szolgáltatók képesek arra, hogy tudjanak a leggyakoribb diétákból kínálatot biztosítani, gluténmentes, laktózérzékenyeknek, aztán van különféle mentes élelmiszer, tejfehérjementes, tojásfehérjementes.
És akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk egy menzán, mondjuk a keddi ebédeltetés alkalmával megvan az a számú ételadag, ami ebből
ők ezt külön készítik, egyre több ilyen diétás konyha létesül, és nagyon komoly személyzeti háttérigénye is van, szakemberigénye is van.
Technológiai igénye is van,
külön készítik, és külön kezelik ezeket az ételeket, névre szólóan kapják meg a gyerekek.
Amit aztán ott értelemszerűen el tudnak fogyasztani.
Igen.
Valami eszembe jutott, de jól elfelejtettem, hogy rákérdezek. Igen, még mindig itt az ételallergiákkal kapcsolatosan, ugye azt is olvastam akkor ebben a cikkben, amit önök publikáltak, hogy a gyerekeknek a hozzáállása is változhat azáltal, hogy a szülő hogyan indítja el az útra.
Hát ez nagyon-nagyon fontos. Tehát a fogyasztási kedvet meghatározza a szülői minta, az otthoni háttér, és ezért is kérem, ezt a lehetőséget is kihasználva kérem a szülőket, hogy próbálják a gyerekeket egy kicsit olyan felé orientálni, hogy az étel érték. Legyen az ételnek tisztelete, hiszen az étel mögött óriási gazdasági folyamatok meg munka van, és ha fenntartatósági szempontokat nézünk csak, akkor is nagyon fontos.
Hát persze nagyon fontos, bocsánat, hogy beleveszéltem, csak azt akartam mondani, és ugye folyamatosan azt halljuk, hogy az ifjúság az másként áll most már a világhoz. A fenntarthatóság már neki nagyon fontos, úgy beszélgetnek, és a gyerekek, akár az óvisok, akár az iskolába járók is ezt magukba tudják szívni. Eszembe jutott, amit kérdezni akartam, mert ez egy fontos dolog lehet. Ugye én azt is el tudom képzelni, hogy némely szülő azt gondolja, hogy azért nem kér a gyereke számára olyan étkezést, ami megjárna a gyereknek, mert hogy az drágább. Tehát drágább mentes módon elkészíteni, vagy igénybe venni egy szolgáltatást, és ez nem így van.
Hát nem így van, ugyanis a diétás ételért pillanatnyilag ugyanannyi a szülői térítési díj, mint a normál ételért, holott legalább 50, vagy ha nem több százalékkal drágább az előállítása. Az étkezési, térítési díjak kapcsán muszáj elmondanom, hogy nem annyit fizet a szülő, amennyibe belekerül ennek az ételnek az előállítása, hiszen a gyerek közétkeztetésben ebben az évben az állam 101,5 milliárd forinttal támogatja a rendszert, tehát ez a költségvetésből kerül bele. Egyébként meg olyan 29%-át a költségeknek az önkormányzatok fedezik, és a maradék jut a szülőknek térítési díjként, de ez sem mindig a szülő fizeti, hiszen szociális rászorultsági alapon nagyon sokan kapnak kedvezményeket, tehát bőven megéri a családoknak a közétkeztetést igénybe venni, még akkor is, ha most a gazdasági környezet miatt drágább.
És hát voltak éppen, ha tetszik, hanem akkor napi egy étkezésről beszélünk.
Hiszen hát egy vagy három, vagy ha egész napos ellátás van egy kollégiumban, akkor 4-5, hát attól függ, de ha általában a fő étkezést, az ebédet kisiskolások esetében a 10 órai uzsonnát is igénybe veszik.
És mondjuk a 10 órai esetében, ugye persze ilyenkor rengeteg kérdés merül fel, hogy mennyi gyümölcs jelenik meg, mennyi tejtermék jelenik meg, akkor, amikor felvágottat kapnak, ott is például a sótartalomnak.
Persze.
Azt akkor nem úgy csinálják, hogy kimennek a boltba, megveszik, hanem azt külön meg kell rendelni.
Hát a közétkeztetők, a beszállítóikkal nagyon komoly szerződéseket kötnek. Az önkormányzati üzemeltetésűek mondjuk közbeszerzési rendszerben, a szolgáltatás rendszerben működő étkeztetők pedig külön versenyeztetik a beszállítóikat, és a beszállítói szerződésekben megkötik azokat a paramétereket, amivel be kell szállítsanak.
Kedvesen a látja akkor, hogy lépésről lépésre mindig egy picit jobb lesz a közétkeztetés
helyzete? Azt gondolom, hogy igen, nagyon sok feladatunk van. A fenntarthatóság miatt ugye mi most komolyan foglalkozunk például a húsmentes napok bevezetésével. Összekapcsoltuk az egészet a Természeti Védelmi Szövetséggel, és szorgalmazzuk, hogy heti egy húsmentes napot vezessenek be a közétkeztetésben, de további feladataink is vannak még bőven. Egyrészt a munkatársaink edukálása, de egyre többet gondolunk arra, hogy többet kell beszélnünk róla, hogy a közétkeztetés társadalmi megbecsültsége is legyen jobb. A közétkeztetésben az ételek minőségével, én most általánosságban
nincs
mondom,
baj.
Nincs baj. Összetétel is egyre jobban a helyén van, nyilván egyedi kirívó helyzetek vannak, most a társadalmi megbecsültséget kellene a szolgáltatások színvonalának javításával.
Pedig én azt gondolom, hogy én mindig egész életemben imádtam a menzás néniket, akik adták az ételt, és
nagyon
jó volt belük jóba
most
lenni.
Most nyitott egy kiállítás a Vendéglátóipari Múzeumban, menzán innen, menzán túl, a néprajzos kutatók csinálták, nagyon érdekes, érdemes megnézni, mert akivel így beszélek a maga korosztályából, mindenki nosztalgiázik vissza, és ott például megjelenik egy plakáton a jövő menzája is, és a mi közétkeztetési versenyünk tapasztalatait, meg a svéd asztalt mutatják be.
Köszönöm szépen, Zoltán Jana volt a vendégem, a közszöv elnöke, és arról beszélgettünk, hogy bár lépésről lépésre, de azért mindig van egy kis fejlődés a közétkeztetés kapcsán. Köszönöm szépen, hogy itt volt.